Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A világ minden részéről naponta 100 kg 14. Leó pápának címzett levél érkezik az olasz posta legnagyobb római elosztó központjába, ahonnan a küldeményeket a Vatikánba kézbesítik tovább. Az ország legnagyobb repülőtere a Leonardo da Vinci légikikötő szomszédságában található az olasz posta 30 000 négyzetméteres elosztó központja. Ide érkeznek a mindenkori pápáknak címzett levelek, képeslapok, kisebb-nagyobb küldemények is, amelyek a világ minden részéből repülővel, vasúttal vagy országúton teszik meg az utat Rómáig. A Fiumicinói postahivatalban tartott sajtólátogatáson a központot vezető Antonello Cidicimo elmondta, hogy a legtöbb levél Ferenc pápa betegsége hetében érkezett, vagyis idén februártól. Akkor a leveleket nem a Vatikán városba, hanem egyenesen a Gemelli klinikára kézbesítették, és összesített súlyuk elérte a napi 150 kg-ot. 14. Leó májusi megválasztása óta napi átlag 100 kg-nak felel meg ez a mennyiség. Ukrajna nem áll készen arra, hogy tovább lépjen a csatlakozási folyamatban, mondta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán, ahol közölte, levélben kérte az uniós bővítéséért felelős biztost az Európai Bizottság eddigi támogató álláspontjának felülvizsgálatára. Boka János a bejegyzésben azt írja, Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a törvényt, ami felszámolja az ukrán korrupció ellenes ügynökségek függetlenségét. Boka János jelezte, Ukrajna nem áll készen arra, hogy tovább lépjen a csatlakozási folyamatban. A kényszer sorozások során alkalmazott erőszak a nemzeti kisebbségek jogainak szisztematikus megsértése, és az új jogszabályok és intézkedések is mind ezt támasztják alá, fogalmazott. Kérdésesnek nevezte, hogy Ukrajna egyáltalán eleget tesz-e a jelenlegi uniós támogatások folyósítási feltételeinek. Levelében a tárcavezető arra kérte az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja felül eddigi támogató álláspontját az első ukrán csatlakozási klaszter megnyitásával kapcsolatban. 10-ből 80 állami ösztöndíjas képzésen jutottak be a felsőoktatási intézményekbe, ami mintegy 74 ezer hallgatót jelent, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs közlése szerint az állami ösztöndíjas képzésekbe felvett hallgatók száma 2,5 ezerrel több, mint a tavalyi évben volt. Hozzátette, ez az adat a felsőoktatás megújulása utáni 2022-es felvételi évhez képest 13,5 ezerrel magasabb. Egy évben 74 ezer állami ösztöndíjas diákra 148 milliárd forintnyi oktatási, tanulmányi forrást biztosítanak a versenyképes, sikeres magyar egyetemeknek, fogalmazott a miniszter. Emlékeztetett arra, hogy az idei volt az elmúlt másfél évtized legsikeresebb felvételie, hiszen összesen 95.907-en nyertek felvételt a megújult versenyképes magyar felsőoktatásba. Kiemelte, hogy már 3 éve 90.000 felett van a felvettek száma, emellett minőségi előrelépés is történik évről évre, és vannak olyan képzési területek, amelyek erősödnek. Hankó Balázs jelezte, az elmúlt években ugyan mindig a gazdaságtudományi képzés volt az aranyérmes, de az első helyet most a mérnöki informatikus képzések nyerték el, erre a területre csaknem 21 ezer hallgatót vettek fel. A második helyen a gazdaságtudományi, a harmadikon pedig a pedagógus szakok végeztek. Sport. A férfi nyíltvízi úszók között Betlehem Dávid vezeti a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a World Aquatics frissen kiadott világranglistáját. A beszámoló szerint a 21 éves magyar versenyző 4 helyet javított előző pozícióján, és a tavaly Párizsban olimpiai bajnok Rasovszky Kristófot váltotta az élen. Betlehem a szingapúri világbajnokságon a 2. lett a 3 kilométeres kieséses sprintversenyben, a csapattal pedig bronzérmet szerzett. Rasovszky jelenleg 3. a rangsorban, 2. helyre a német Florian Welbrock jött fel. Végül az időjárásról. Délelőtt inkább csak északnyugaton fordulhat elő csapadék, majd délutántól délnyugat felől növekvő számosságban és akár ismétlődő jelleggel várható zápor, zivatar. A keleti országrészben heves zivatar. A csúcshőmérséklet 26 és 40 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban Marosi István görög katolikus atyával és Marosi Anita papnéval beszélgetünk a kárpátaljai megmaradásról, a beregszászi ortutai elemér görög katolikus szakkollégium jelenéről és a helyi magyarság összetartásáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Szeretettel köszöntöm Marosi István görögkatolikus atyát és kedves feleségét, Marosi Anitát. Egy gyönyörű intézményben szolgálnak, az ortutai elemér görögkatolikus szakkollégiumban, Beregszászban. Milyen célra jött létre, és a háborúig milyen felívelő pályát ment az intézmény, hogyha fogalmazhatok így?
Hát ha akik rendszeresen hallgatják a műsorodat, már a szakkollégiumról volt korábban is szó, hála Istennek a maga szakkollégium az tovább tudott működni, mind a Covid, mind pedig a háború idején. Talán az elmúlt év meglepő módon az előző évekhez képest is gyümölcsözőbb volt. Egyrészt teljesen tele volt a kollégium, ugye 34 férőhelyes, másrészt az egész év nyugodtan mondhatjuk azt, hogy jól sikerült mind programok szempontjából, mind az eltervezett képzés tekintetében. Tehát hála Istennek maga a szakkollégium az nagyon-nagyon szépen működött, és hát az is örömünkre szolgál, hogy a háború ellenére be tudtuk fejezni magát az egész ortutai elemér görögkatolikus központot, ugye a kollégium az csak egy része a görögkatolikus központnak, és befejeződött a központ főépülete, mind az építkezés, mint pedig a berendezés szempontjából. Épp ez az év az, amikor már elkezdjük átadni az egyes intézményeket. Hát magában a főépületben egy templomtér is kialakításra került, az még nincs felszentelve, de teljesen elkészült. A múzeum és a hozzá kapcsolódó terek is elkészültek, illetve raktárak, és elkezdtük gyűjteni azokat a tárgyakat, amik a görögkatolikus egyháznak a történetéhez, illetve az elmúlt pár évtizedéhez, évszázadához kapcsolódik. A templomokban elhasználódott tárgyakat itt gyűjtjük össze. Az archívum is elkészült, gyakorlatilag át tudtuk hordani azokat az anyagokat, dokumentumgyűjteményeket, amelyek a bendászhagyatékhoz tartoztak, és a könyvtárunk is, de hát arról majd Anita fog beszélni, a könyvtárunk is hát elkészült, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy elkezdett működni, és úgyhogy ilyen értelemben háború az nagyon-nagyon nehéz körülményeket teremtett, viszont ez az eltervezett, pár évvel ezelőtt eltervezett intézmény gyakorlatilag elkészült, minden intézmény, amit elterveztünk, az meg tudott benne valósulni, úgyhogy ha véget ér a háború, de akár háború közben is, nyugodtan meg lehet látogatni bennünket, és szép élményt tudunk gyakorlatilag nyújtani, ilyen értelemben egyházi, vallásos és kulturális élményt is.
Most pedig Anitához fordulok, hány munkatársal dolgoztok együtt, és milyen feladatokat láttok el?
A Bendász István görögkatolikus könyvtár és levéltár egy 2018 óta működő könyvtár, ami egy hagyatékon alapszik. Ez a Bendász István görögkatolikus hitvalló papnak a hagyatéka. Ez körülbelül 10 000 könyvet jelentett, illetve egy jelentős irat dokumentum állományt. Ez volt az alapja a mi könyvtárunknak 7 évvel ezelőtt, és utána pedig ezt bővítettük. Úgyhogy, hogy főleg mi teológiai könyvtárként, szakkönyvtárként szeretnénk működni, illetve feldolgozni azt az óriási mennyiségű iratállományt, amelyet Bendász István az elmúlt évtizedekben, ugye 1991-ben hunyt el, és az azt megelőző évtizedekben ő összegyűjtött, főleg ez a Kárpátalja történetére vonatkozó iratállomány, illetve a görögkatolikus egyház történetéről szóló iratokat tartalmazza. A munkánkban jelenleg 3 fiatal segíti a könyvtárban a mi munkánkat. Ezen kívül vannak, akik a múzeumpedagógiával foglalkoznak, vannak, akik a szakkollégiumban segítenek be. Nagyon fiatal a mi állományunk, ha így mondhatom, mert hogy a háború azért nehézségeket okozott ezen a területen. A háború első napján 3 kollégánk is eljött Magyarországra, és itt kellett maradnia, mivel 25 évet betöltött, de még nem 60 éves férfiakról volt szó, és sajnos ők, az ő hiányuk az elmúlt 3 évben nagyon érezhető volt. Más munkatársakat is elveszítettünk, akik családegyesítés miatt eljöttek Magyarországra vagy külföldre utaztak, és nagyon nehéz most olyan fiatalokat találni, akik szívesen maradnak Kárpátalján, illetve hát olyan férfiakat is, akik mondjuk tudnak is maradni, és tudnak is dolgozni Kárpátalján, mert van mentességük a sorkötelesség alól.
Amikor a háború kitört, akkor a intézményeteket, ha jól tudom, akkor teljesen megnyitottátok a menekültek számára.
Igen, ez így volt. Ugye még emlékszünk rá, hogy 2022. február 24-én történtek az első bombázások, légicsapások itt Ukrajnában, és 2 nap múlva megérkeztek hozzánk Beregszászba az első menekültek. A mi kollégistáink akkor már előtte 2 nappal hazautaztak, sokan el is menekültek Magyarországra, és teljesen üres maradt a kollégium, gyorsan kitakarítottunk, megágyaztunk, tényleg próbáltunk egy olyan környezetet biztosítani, amilyenben mi is szeretnénk érkezni, hogyha egy ilyen borzalmas állapotból el kell menekülnünk, és illetve, ahogy megérkeztek az első belső ukrajnai menekültek, jóformán egy-egy bőrönnyi ruhájuk volt, és őket elszállásoltuk, étkezést biztosítottunk nekik, illetve mindent, amire csak igényük és szükségük volt. Volt, aki fél éven keresztül nálunk volt, volt, aki 1-2 hét után tovább utazott, vagy Magyarországra, vagy külföldre, ahol rokonai dolgoztak, éltek, de volt, aki fél év után úgy döntött, hogy visszamegy, akár Harkivba, akár bármelyik más belső ukrajnai területre, ahonnan ő származott, mert úgy érezte, hogy ott van a helye.
És meddig tartott ez az állapot? Valami megállította a menekült hullámot?
Úgy láttuk, hogy olyan 2-3 hónap után nagyjából mindenki eldöntötte amennyire eldönthető egy háborús helyzetben az embernek a sorsa. Tehát voltak, akik maradtak belső Ukrajnában a háborús területeken, akik pedig elmenekültek, azok vagy meggyökeresedtek Kárpátalján, tehát ott maradtak, munkát kerestek, tőlünk is volt, aki elment, házat bérelt, vagy lakást bérelt, és volt olyan, aki azt a döntést hozta meg, hogy elhagyja az országot. Már amennyire ez még akkoriban lehetséges volt, hiszen tudjuk, hogy pár hónap után már nem lehetett az országot elhagyni hadköteles férfiaknak. Tehát, hogy 2-3 hónap után mi úgy láttuk, hogy mindenki eldöntötte magában, hogy mihez kezd a következő időszakban az életével.
A könyvtár és a levéltárnak a munkájához hozzátartozik egy új projektünk. Megpróbáljuk feldolgozni azt az iratgyűjteményt, illetve tudományos munkákat digitalizáljuk, amelyet a Munkácsi Egyházmegye papjai az évszázadok folyamán elkészítettek. Ugye maga az Egyházmegye, a Munkácsi Egyházmegye Kárpátalja kárpátai görögkatolikusok a Munkácsegyház megyéhez tartoznak, és főleg a korábbi évszázadokban, vagy évtizedekben, de a második világháborút megelőzően több olyan papunk is van, akik tudományos munkával foglalkoztak. És elkezdtük ezeket a tudományos munkákat digitalizálni, és olyan programmal ellátni, hogy az utána PDF-ben olvasható legyen. És hát ez egy nagy vállalkozás, gyakorlatilag itt több száz, becslései szerint több száz kötetről van szó, úgyhogy ez mindenképpen fontos, hogy a könyvtár munkájaként ezt elmondjuk.
És ez megkönnyítené majd a anyaországi kutatóknak is a munkáját, hogyha ez már ez az iratanyag digitalizálva lenne. István atya, úgy kezdted, hogy akik hallgatták a régebbi műsorainkat, azok már hallottak a szakkollégiumról, és akkor az előző beszélgetésükben egy-két kiadványról is volt szó, de még egyszer felelevenítenéd a legfontosabb kiadványokat, tudom, hogy rengeteg volt, de párat emelj már ki, kérlek, és a legújabb kötetről is kérlek, mondj pár mondatot.
Hát a legfontosabb, hogy a Bendász könyvtárhoz kapcsolódóan a Bendász hagyatéki sorozatot elindítottuk, ebből 4 kötet jelent meg. A Bendász hagyatéki sorozat nem Bendász Istvánnak az elkészített munkáit jelenti, hanem az ő munkásságában megmaradt, tematikusan elkészített, vagy tematikusan előkészített munkáknak egy hát kritikailag, illetve egyéb kutatásokkal kiegészített tematikus kiadvány sorozata. Ebbe tartozik a Láger levelezése, a saját családjának és a felesége, a Bendász és a Baczynszky családnak az élet történetét, illetve az élet, a család felmenőinek az életrajzait összegyűjtő kötet. A 1945-ös sematizmus, ami a Munkácsegyház megyének a békeidőben még utolsó sematizmusa, tehát gyakorlatilag azt mutatja be, hogy a II. Világháború befejezésekor hogyan nézett ki az egyházmegye, mind strukturálisan, mind pedig egyházközségek tekintetében és a lélekszám tekintetében, illetve Anitával közösen készült a papi névtár, az, ami több mint 7500 papnak a rövid életrajzát tartalmazza, és az előző évben jelent meg az egyház üldözést feldolgozó kötetünk, amely kép és dokumentum gyűjtemény és 1944 és 89 közötti időszakát öleli fel az egyházmegyének. Ez egyrészt az olvashatóságra és az ismeretterjesztésre törekedtünk, de a köteten belül mindenképpen az egyház üldözés időszakának a strukturálását is próbáltuk, illetve az egyes döntési kategóriákat, csoportokat próbáltuk összegyűjteni, hogy ez tovább kutatható legyen.
Jól érzékeltem, hogy ez utóbbi robbant a legnagyobbat? Tehát, hogy a fogadtatása ennek volt így a legnagyobb?
Egy szempontból igen, de a tudomány számára a névtár, aminek ugye az összeállítása és a megírása az Anitának a nagy-nagy munkája, gyakorlatilag az legalább ennyire fontos. Ez 44 évet ölel, hát bő 40 évet ugye ölel át, viszont az pedig hát mint hogy 400 évet, és mutatja azt a kiterjedt egyházi életet, ami a görögkatolikussághoz kötődik, és túllép Kárpátalja jelenlegi határain, mert ugye valaha az egyházmegye a 13 vár, észak-kelet magyarországi vármegyét foglalt magával, egészen Egerig gyakorlatilag, hogyha ezt így behatárolhatjuk, jelenlegi Borsod-Abaúj-Zemplén, egészen Sáros vármegyétől Máramarosig, és le Eger, Debrecen, Miskolc irányába, tehát ahol görögkatolikusok éltek, ezekről a vidékekről, hogyha találtunk papi adatlapot, akkor az belekerült ebbe, úgyhogy én ezt a kötetet legalább ennyire fontosnak tekintem.
Most Anitához fordulok, egy kollégák is vagyunk, mert sajtóval is foglalkoztál mindig is, neked is jelent meg köteted, riport sorozatot adtál ki. Gondolkodsz még ilyenem, vagy valami máson is még a sajtóval kapcsolatban? Mennyire gyakorlod még ezt a hivatásodat?
Megvan még a sajtó iránti érdeklődésem, sőt szeretetem is. Kevesebbet írok az elmúlt időszakban, tehát főleg a Bendász könyvtárra koncentrálok, de azért egy-egy cikken megjelenik a kárpátalja.ma hírportál oldalán. Ezek honismereti témájú cikkek, Kárpátalja annó címmel, tehát Kárpátalja régi történetéből szemezgetünk képekkel együtt, illetve a görögkatolikus újságban, a Kárpátikonban is rendszeresen jelennek megírásaim. Ez a Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Egyháznak a saját kiadványa. Igen, van tervben egyébként riportkötet. Ugye korábban a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosokkal készítettem több mint 100 ilyen riportot, és ezekből 3 kötet jelent meg. Aztán egy időre ez abban maradt, ugyanis azt vettem észre, hogy a kárpátaljai magyar nagycsaládok többségében is sajnos kialakult az a rendszer, hogy anyuka otthon él Kárpátalján a 3 vagy több gyermekkel, édesapa pedig külföldön dolgozik. És túl sablonosak voltak már nekem ezek az interjúk, úgyhogy apukával soha nem tudtam találkozni, beszélgetni, mindig csak az anyuka mondta el az örömöket és a nehézségeket is. És akkor egy kicsit ezt így oldalra tettem, ezt a témát, de mostanában megint felvetődött az igény, hogy azért úgy tűnik, hogy vannak itthon édesapák, még a háborús helyzet ellenére is, és hogy megint tudnánk annyi családdal riportot készíteni, amelyből össze lehetne állítani egy ilyen riportkötetet, illetve talán ez megerősítésül szolgálna egy-egy ilyen riport az otthon maradt családok számára, hogy ki hogyan próbálja túlélni ezt a háborús időszakot.
Fordulnak hozzátok így a mindennapokban a beregszáziak, vagy a görögkatolikus közösség így lelki támaszként tudtok ilyenbe segíteni?
Úgy gondolom, hogy igen. Mindig elmondom ezt a nagyon egyszerű példát a Margit néniről, aki a templomunk egyik tényleg legrégebbi tagja. Ő az, akire mindig lehet számítani, aki minden szertartáson, minden egyházi programon ott van. És amikor a háború kitört, nem sokkal utána volt egy beszélgetésünk vele, és ez a közel 70 éves Margit néni azt mondta nekünk, hogy ő addig maradt Kárpátalján, amíg István atya ott van. Tehát, és ez azóta is sokszor elmondjuk, hogy a papnak az élete most még inkább példa lehet a hívek számára. Az ő ott léte, az ő kitartása, ez egyfajta vigaszt ad az embereknek, és hogyha a pap egyszer úgy döntene, hogy elmegy Kárpátaljáról, elmegy erről a háborús vidékről, ez biztos, hogy nagyon sokakban kérdéseket vetne fel, és nagyon sokaknak meginogna a bátorsága is, és többen elhagynák Kárpátalját. Tehát jelenleg az egyháznak, mi legalábbis én úgy látom, hogy nagyon fontos szerepe van abban, hogy az emberek kitartsanak, ott maradjanak Kárpátalján. Ez lehet egy személyes beszélgetés, vagy néha még beszélgetés nélkül is, csak önmagában a papnak a jelenléte.
A imádság a békéért a háború kitörése után több hónapig nagyon erősen jelen volt mind az anyországban, mind Kárpátalján. Ez Kárpátalján tovább is folytatódott?
Igen, nincs olyan rendezvényünk vagy összejövetelünk, ahol ne hangozna el, hogy imádkozzunk a békéért, imádkozzunk azokért a családtagokért, rokonokért, ismerősökért, akik most szétszakítva élnek. Tehát ez annyira benne van a mindennapjainkban, hogy amíg nem ér véget a háború, addig ez az imádság, ez biztos, hogy folytatódni fog.
Az imádság az folytatódik. Egyrészt ugye megvannak azok a úgymond ima kampányok, ima időszakok, amelyeket püspök úr elő ír. Ugye a liturgiába is belekerült a békéért való imádság, és hogy minél hamarabb lezáruljon. Azt azért én gyakran el szoktam mondani, hogy nagyon érződik a fáradtság. Mind a papokon, református lelkészeken, mind az értelmiségen, tehát egyrészt amiatt, hogy hirtelen át kellett alakítani az intézményeknek a személyi állományát, mert egy ideig azért abban bíztunk, hogy gyorsan véget ér, és akkor visszatérnek, aztán egyre inkább tudatosult mindenkiben, hogy nem tudnak visszajönni nagyon-nagyon sokan, és hogy folyamatosan húzódik, kitolódik a háborúnak, és nem is látszik a vége, ez azért fáradtá teszi a közösségek vezetőjét is, mind a papokat, mind az értelmiséget, úgyhogy nem könnyű életmód ez természetesen, hogy tesszük a dolgunkat, de azért a fáradtság az érződik.
Miből tudtok erőt meríteni?
Az előbb említett imádság az szerintem nagyon-nagyon sokat segít, illetve a kint élő kárpátaljai magyarok nagyon szorosan tartják egymással a kapcsolatot, talán még szorosabban, mint korábban. Igyekszünk néha úgy tenni, mintha nem lennénk háborúban. Tehát összejövünk, beszélgetünk, szalonnát sütünk. Nagyon nagy rendezvényekre most a háború miatt nincs rendezvény, de ilyen kis családias szomszédokkal, barátokkal leülős beszélgetések szerintem még többször vannak, mint korábban. És akkor így, ahogy beszélgetünk, persze nincs olyan alkalom, hogy a háborúnak kerüljön szóba, de azért utána együtt nevetünk, emlegetjük a régi időket, tervezgetünk, és akkor talán ebből tudunk még erőt meríteni.
Mennyire változott meg Beregszásznak az arculata a háború óta, 3,5 év óta?
Nehéz ezt így kifejezni. Én azt gondolom inkább, hogy folyamatosan változik, de magát az arculatot, magát a jellegét a város nem veszítette el. Azok, akik beköltöztek menekültként, én azt úgy érzékelem, hogy igazából nem is nagyon találják a helyüket. A közösségek mindenképpen élnek, minden egyház a helyén van, teszi a legfontosabb dolgát. A háború alatt is a közös rendezvényeinket, amit az egyházak eddig tartottak, tehát akár az ökumenikus istentisztelet, akár más megemlékezések, amelyeken közösen vettünk részt, ezeket is fent tudtuk tartani. Nyilván hát a létszám az létszám. Az természetesen. A főiskolának, a városiskoláinak és a rendezvényei, mind a ballagások, mind a beiskolázások, ezek jelen vannak, megvannak, működnek, tovább élnek, hogy most ez majd, amikor már lenyugszik minden, és újra egy huzamosabb béke beköszönt, hogy hogyan fogja túlélni maga a közösség, ezt most ebben a pillanatban azt hiszem, hogy nehéz meghatározni. Én nem szeretek, húsleves főzés közben nem szoktuk késznek tekinteni a húslevest. Tehát én inkább ezt tekintem, hogy most, amikor időnként politikusoktól lehet hallani, hogy hát Kárpátalja ilyenné alakult, olyanné alakult, amolyanné alakult, nem beszélve arra, amikor akár ezek a politikusok jelen sincsenek Kárpátalján, és el sem jönnek, el sem beszélgetnek velünk. Ezért nehéz lenne azt mondani, hogy na hát ez a végleges állapota a Kárpátaljának. Nem tudjuk, milyen a végleges állapot a Kárpátaljának, sőt azt se tudjuk, hogy a végén ténylegesen kik lesznek azok, akik nem találták meg az új hazában a helyüket, és akkor Kárpátaljáról visszamennek a saját területükre, vagy akik éppen Kárpátaljáról külföldön vannak, azok közül kik azok, akik biztosan visszatérnek, vagy nem térnek vissza. Tehát én nem tekintem ezt lezárt időszaknak. Ez egy háborús időszak, amiben nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. A struktúra, ezt szoktuk mondani, hogy a struktúrája Kárpátaljának megmaradt. Jelenleg még él. Minden papa és minden lelkész a helyén van. Tehát én nem tudok olyan papról, vagy református lelkészről, tehát akár római katolikus, akár görögös papról, és református lelkészről, aki a háború idején ment volna el. Aki előtte kellett mozdulnia valamilyen oknál fogva, ők mozdultak, de gyakorlatilag szinte mindenki a helyén maradt, és ez egy reményt ad a jövőre nézve is.
Az emberek kapaszkodhatnak egymásba? Tehát, hogyha valamelyik család mondjuk nélkülözik, akkor egymás felé szolidaritást láttok?
A szolidaritás mindenképpen megvan, az egyházak jelen vannak, a segélyszervezetek jelen vannak, az anyaországból nagyon-nagyon sok segítség érkezik, és ezeket a csatornákat fent tudják tartani, és egymás felé, és hát nyilván ugye nehéz ezt meghatározni, mert hát férfi lakosság, vagy nagy rész férfi lakosság nélkül vannak a falvak. És ez azért nagyon-nagyon érződik. A templomok főleg férfiak nélkül, a gyerekeknek a száma azért sokkal kevesebb lett, tehát az érzés az nem könnyű. Ezért is mondjuk az, hogy fáradtak vagyunk, mert ugyanennyi erővel korábban nagyobb eredményeket tudtunk magunknak felmutatni, vagy meg, amik megerősítettek, visszaigazoltak bennünket. Jelenleg pedig hát a legnagyobb energiánk arra megy el, hogy fent tudjuk tartani magunkat, illetve fent tudjuk tartani az életösztönt. És ez az életösztön, ez egyelőre még ott van. Hát nyilván a falvakban lévő emberek egyébként is mindig egymásra szorultak és segítették egymást. Tehát ezt az érzést, akik ott vannak, ezt az érzést és ezt az életmódot ők tovább is élik.
Marosi István görögkatolikus atyának és a kedves feleségének, Marosi Anitának nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és Isten áldását kérem a családotokra és az otthon maradt családokra egyaránt. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben Marosi István görögkatolikus atyával és Marosi Anita papnéval beszélgettünk a kárpátaljai megmaradásról, a beregszászi ortutai elemér görögkatolikus szakkollégium jelenéről és a helyi magyarság összetartásáról. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. XIV. Leó beszéde a papokhoz. Vonjátok be Isten népét a misszióba. Leó pápa üzenete a vietnámi katekétáknak. Soha nem vagytok egyedül. XIV. Leó fogadta az algériai elnököt. A pápa Mattarella elnöknek hálás a béke ügyéért végzett fáradhatatlan szolgálatáért.
XIV. Leó a papokhoz. Vonjátok be Isten népét a misszióba. Leó pápa pénteken délelőtt audiencián fogadta a Regina Apostolorum Pápai Egyetem papképző kurzusának oktatóit, valamint a Xaverianus testvérek nagykáptalanjának résztvevőit. Ahhoz, hogy örömmel éljék meg evangelizáló és nevelői küldetésüket, boldog papok legyenek, ápolják a barátságot Jézussal, testvéri szeretet közösségben éljenek egymással, valamint vonjanak be minden megkereszteltet a misszióba, buzdította őket a pápa. A Regina Apostolorum Pápai Egyetem 23. papképző kurzusa, illetve a Xaveri Szent Ferenc testvérei kongregáció nagykáptalanja két különböző esemény, mégis összeköti őket a misszió és az evangelizálás célkitűzése.
Questa chiamata esige da tutti ministri ordinati e fedeli laici una formazione solida e integrale.
Ez valamennyiünk hivatása, amihez papoknak és világi híveknek egyaránt szilárd és átfogó képzésre van szükségük, állapította meg beszédében a Szent Atya. Ez a képzés nem korlátozódhat pusztán ismeretszerzésre, hanem át kell, hogy alakítsa emberi mi voltunkat és lelkiségünket, hogy átvegye az evangélium alakját, és helyet teremtsünk magunkban annak az indulatnak, ami Jézus Krisztusban is megvolt. A papi dikasztérium a közelmúltban nemzetközi találkozót hirdetett a papoknak, amelyen a boldog papság témájával foglalkoztak. Elmondhatjuk azonban, hogy valamennyiünket meg kell, hogy fertőzze az evangélium öröme, és ezért beszélhetünk boldog keresztényekről, boldog tanítványokról és boldog misszionáriusokról. Papként vagy világi hívőként egyaránt életünk házát sziklára kell építenünk, vagyis olyan stabil alapokra helyezni, amelyek képesek kiállni azokat az emberi és lelki viharokat, amelyek nem kerülik el sem a keresztények, sem a papok, sem a misszionáriusok életét. De hogyan építkezzünk sziklára? Leó pápa ezzel kapcsolatban három szempontot ajánlott megfontolásra. Az első, ápoljuk a barátságot Jézussal. Ez a ház alapja, ami minden hivatás és apostoli küldetés középpontjában kell, hogy álljon. Személyesen át kell élnünk az Úrral való bensőséges kapcsolat élményét. Azt, hogy nem a mi érdemünkből, hanem puszta kegyelemből ránk tekintett, szeretett és kiválasztott minket. Ugyanis elsősorban ezt az élményt adjuk át a papi szolgálatban. Akkor is, amikor másokat a papi életre nevelünk, és akkor is, amikor hivatásunknak megfelelően a missziós területeken hirdetjük az evangéliumot, elsősorban saját személyes tapasztalatunkat adjuk át a Krisztussal való barátságunkról, ami sugárzik belőlünk, életstílusunkból, emberségünkből, abból, ahogy képesek vagyunk jó kapcsolatokat megélni. Ferenc pápa egy alkalommal, amikor az általános audiencián idézett, 6. Pál Evangéliei Nunciandi kezdetű apostoli buzdításából megállapította. Az evangelizálás több, mint a tanítás és az erkölcs puszta átadása.
E prima di tutto testimonianza. Testimonianza dell'incontro personale con Gesù Cristo.
Elsősorban tanúságtétel. A személyes találkozás tanúságtétele Jézus Krisztussal, a megtestesült igével, amelyben beteljesült az üdvösség. Nem arról van szó, hogy egy ideológiát vagy doktrinát közvetítünk Istenről, hanem azt az Istent adjuk át, aki bennünk lakozik. Leó pápa rámutatott, ez folyamatos megtérést igényel a részünkről. A papképzéssel foglalkozók ne feledjék, hogy nekik is a folytonos evangéliumi megtérés útján kell járniuk. A misszionáriusok pedig azt, hogy ők legyenek az evangélium első számú címzettjei, akiket evangelizálni kell. Ehhez pedig állandóan dolgozni kell önmagunkon, a szívünk mélyére szállni, és szembenézni az árnyakkal és a sebekkel is, amiket hordozunk. Venni a bátorságot, hogy lehújjanak álarcaink, bensőséges barátságot ápolva Krisztussal. Így hagyjuk, hogy átalakítson minket az evangélium élete, és hiteles missziós tanítványokká válhatunk. A másik szempont, amire 14. Leó rámutatott a Xaverianus testvéreknek és a Regina Apostolorum Pápai Egyetem papképző kurzusának tartott audiencián, a tényleges, szeretetteli testvéri kapcsolat volt, amelyet a papoknak egymás között meg kell élniük. Amikor Ferenc pápa a papi életről és az abban előforduló válságok megelőzéséről beszélt, négyféle közelséget szeretett hangsúlyozni. Közelség Istennel, a püspökkel, a papok között és Isten népével. Ebben az értelemben meg kell tanulni testvérként élnie a papoknak egymás között, mint ahogy a szerzetesi közösségekben, illetve püspökükkel és előjáróikkal is. Sokat kell önmagunkon dolgozni, hogy legyőzzük az individualizmust és a másik túlszárnyalásának rögeszméjét, ami versengővé tesz minket. Hogy fokozatosan megtanuljunk jó és testvéri kapcsolatokat építeni emberi és lelki szinten. Elvileg ezzel mindenki egyetért, a valóságban azonban még nagy utat kell megtennünk, fűzte hozzá a pápa. Végül a harmadik megfontolása küldetésre vonatkozik. A papok osztozzanak a misszióban minden megkeresztelt emberrel. Az egyház első századaiban természetes volt, hogy minden hívő missziós tanítványnak érezze magát, és ezért ők maguk is evangelizáltak. A felszentelt pap pedig ezt a küldetést szolgálta, amelyben mindenki osztozott. Ma erőteljesen érezzük, hogy vissza kell térni ehhez a szokáshoz, hogy minden megkeresztelt kivegye a részét a tanúságtételből és az evangélium hirdetéséből, mutatott rá a pápa. A Xaverianus testvérek a missziós területeken kézzel fogható tapasztalatot szereztek arról, milyen fontos együtt dolgozni az ott élő keresztény közösségek tagjaival. A papképzéssel foglalkozóknak pedig arra kell figyelniük, hogy erre neveljék a papokat, nem pedig arra, hogy magányos harcosnak érezzék magukat, mintha a felszentelt papság magasabb rendűvé tenné őket. Olyan papokra van szükségünk, akik képesek észrevenni és felismerni mindenkiben a keresztség kegyelmét és az abból fakadó karizmákat, akár segítve a személyeknek abban, hogy megnyíljanak ezen ajándékok előtt, és bátorságot, lelkesedést merítsenek az egyházi életben és a társadalomban való elköteleződéshez.
Concretamente ciò significa che la preparazione dei futuri sacerdoti dovrà essere sempre più immersa nella realtà del popolo di Dio.
Ez konkrétan azt jelenti, hogy a jövő papságának képzését egyre inkább Isten népe valóságába kell ágyazni, bevonva annak minden tagját, papokat, világiakat és szerzeteseket, férfiakat és nőket egyaránt. Leó pápa köszönetet mondott szolgálatukért, a papképzésért, az evangelizáló küldetésért, amelyet olyan területeken végeznek, ahol szükség van az evangélium reménységére. Folytassák szolgálatukat, Szűz Mária kísérje őket és járjon közben értük, zárta beszédét a Szentatya, a Regina Apostolorum Pápai Egyetem 23. papképző kurzusa, illetve a Xaveri Szent Ferenc testvérei kongregáció nagykáptalanja tagjainak tartott audiencián.
A pápa a vietnámi katekétákhoz, soha nem vagytok egyedül. Boldog Phu Yen András születésének 400. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetet küldött a vietnámi katekétáknak. A római ifjúsági jubileum előtt háláját fejezte ki mindenkinek, különösen a fiataloknak, akik az ország minden tájáról csatlakoztak a felhíváshoz. A pápa különösen hálás azért, hogy imában csatlakozhat hozzájuk boldog Phu Yen András szent erekéjének jelenlétében. Vietnám nagy fiának életét felidézve, Leó pápa kiemelte, hogy boldog András felbecsülhetetlen értékű segítője volt a jezsuita misszionáriusoknak, akik megkeresztelkedése után elvitték az evangéliumot Vietnámba. Ferenc pápa a Krisztus Vivit kezdetű apostoli buzdításában elmagyarázza, hogyan börtönözték be a vietnámi boldogot a hitéért, és hogy amikor nem volt hajlandó megtagadni azt, mártír halált halt. Utolsó szavaiban Jézus nevét említette. Leó pápa rávilágított, hogy András miként válaszolt Krisztus hívására, hogy szeretettel viszonozza a szeretetet. Tanúságtétele révén elnyerte a vietnámi protomártír címet, és II. János Pál pápa 2000-ben boldoggá avatta. A katekéták védőszentjeként Leó pápa a közbenjárását kérte, hogy bátorítsa azokat, akik azon munkálkodnak, hogy a hitet oktassák, hogy kövessék a fiatal vértanú példáját a megpróbáltatások közepette. A vietnámi egyházhoz fordulva Leó pápa üzenetében kiemelte, hogy a helyi közösség tele van hitoktatókkal, akik elkötelezettek a hit oktatásában a gyermekeknek és a fiataloknak. 64 ezer katekéta van jelen Vietnámban, és az országon kívül mutatott rá a pápa, akiket a plébániai élet alapvető részének nevezett. Köszönetét fejezte ki azoknak, akik ezen a területen szolgálnak. Arra buzdította őket, hogy soha ne becsüljék alá azt az ajándékot, amelyet ők maguk jelentenek, hiszen gyermekeket és fiatalokat vonnak be Jézus barátságába, tanításukkal és példaadásukkal. Üzenetében Leó pápa továbbá emlékeztetett. Az egyház küldi őket, hogy Isten szeretetének élő jelei legyenek. Alázatos szolgák, mint Boldog András, tele missziós buzgalommal. A pápa felidézte, hogy Boldog András állítólag arra buzdította keresztény társait, hogy maradjanak erősek a hitükben, és imádkozzanak érte fogságuk idején is. Leó pápa ezzel arra emlékeztetett, hogy a keresztény élet, különösen a hitoktatói munka soha nem magányos vállalkozás. Mindannyian Krisztus testének részei vagyunk. Ismét elődje szavaira utalva Leó pápa hangsúlyozta, hogy a katekéták szolgálata a család és a kultúra örökségében gyökerezik. Arra buzdította a katekétákat, hogy munkájukban tartsák életben családjuk és hazájuk iránti szeretetüket. Hitük és kultúrájuk tovább öröklődik, különösen szüleitek és nagyszüleitek hősies hite, akik Boldog Andráshoz hasonlóan tanúságot tettek a szenvedésben, és megtanítottak titeket bízni Istenben. A pápa arra ösztönözte őket, hogy használják fel ezeket a hagyományokat és gyökereket, amelyek Isten ajándékai, hogy segítsék őket a hit másokkal való megosztásának küldetésében. Üzenetének végén Leó pápa arra hívta a vietnámi katekétákat, hogy lelkileg csatlakozzanak a fiatal zarándokokhoz, akik az ifjúság jubileumára Rómába érkeznek, és legyenek egységben vietnámi testvéreikkel is. Istenre bízva őket és munkájukat, a pápa megáldotta a hivatásukat, és Boldog András közbenjárását kérte. A katolikus hívők számát tekintve Vietnám az 5. helyen áll Ázsiában, a Fülöp-szigetek, India, Kína és Indonézia után. Az első katolikus térítők a 17. század kezdetén érkeztek Indokínába, és tevékenységük jelentős ellenállásba ütközött. Mintegy 200 ezerre teszik az első két évszázad során hitükért mártíromságot szenvedők számát. A kommunista uralom üldöztetései külön fejezetet jelentenek. Az ország egyesítést követően viszont enyhült a hatalom és az egyház közötti feszültség. Az egyház 26 egyházmegyére, köztük 3 főegyházmegyére tagozódik, a 2228 plébánián 2668 pap szolgál. Boldog Fu Yen András 1624-ben született egy szegény családba, Fu Yen tartományban, majd a jezsuitáknál tanult és 16 évesen megkeresztelkedett. Katekéta lett és buzgón evangelizált, telve Isten szeretetével és mindenki üdvösségét kívánva. 1644-ben katonák fogták el a király nevében, aki meg akarta szabadítani a királyságot a kereszténységtől. 1644. július 26-án lefejezték, miközben azt kiáltotta: Jézus! A vietnámi hitoktatók számára inspirációként II. János Pál pápa boldoggá avatta Rómában 2000. március 5-én. Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei atyám előtt. Fu Yen András Vietnámban hősies intenzitással tette magáévá az Úrnak ezeket a szavait. Attól a naptól kezdve, hogy 16 éves korában megkeresztelkedett, mély lelki élet kialakítására törekedett. A nehézségek közepette, amelyet a keresztény hitet vallók megéltek, a feltámadt Krisztus hűséges tanújaként élt, és fáradhatatlanul hirdette az evangéliumot a hitoktatók Isten házattársulatában. Az Úr szeretetéért minden erejét az egyház szolgálatára és a papok küldetésének segítésére fordította. Vérének kiontásáig kitartott, hogy hűséges maradjon az Isten szeretetéhez, akinek teljesen átadta magát. Boldog András boldoggá avatási szertartásán II. János Pál pápa homíliájában hangsúlyozta. A szavak, amelyeket a vértanúság útján haladva ismételgetett, kifejezik azt, ami egész életét motiválta. Szeretettel viszonozzuk Istenünknek a szeretetet, élettel viszonozzuk az életet. Az egyház július 26-án vértanú halálának napján ünnepli Boldog Fújen András liturgikus emléknapját. XIV. Leó fogadta az algériai elnököt. A Szentszék sajtóirodájának közleménye hangsúlyozza, hogy csütörtökön délelőtt a pápa az apostoli palotában fogadta Abdelmadjid Tebboune-t, az algériai népi demokratikus köztársaság elnökét. Ezt követően a politikus találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit Daniel Pacho prelátus, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos szekciója, multilaterális kapcsolatokkal foglalkozó részlegének helyettes titkára kísért el a tanácskozásra. A szívélyes megbeszélések során a felek hangsúlyozták a Szentszék és Algéria közötti jó diplomáciai kapcsolatok fontosságát áll a közleményben. Az országban működő katolikus egyház életének bizonyos aspektusai is szóba kerültek. A beszélgetés során érintették a jelenlegi geopolitikai helyzet témáját is, hangsúlyozva a vallásközi párbeszéd és a kulturális együttműködés fontosságát a béke és a testvériség építésében a világban. A pápa az olasz államfőnek hálás a béke ügyért végzett fáradhatatlan szolgálatáért. 14. Leó táviratot küldött az olasz köztársaság elnökének, aki július 23-án töltötte be 84. életévét. Leó pápa táviratában biztosítja Sergio Mattarella államfőt, hogy imádkozik a magasztos feladatért, amelyet önfeláldozó szellemmel végez a szeretett olasz nemzet egysége érdekében. Osztozom e jeles évforduló örömében mindazokkal, akik közel állnak önhöz, és akik szeretettel és hálával kísérik önt példaértékű és fáradhatatlan szolgálatáért a népek közötti béke és harmónia ügyében, írja a pápa. Végül a Szentatya az olasz elnököt Szűz Mária és Olaszország védőszentjeinek anyai közbenjárására bízza, és apostoli áldását adja, kiterjesztve azt családjára, munkatársaira és az egész országra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
Áprili Lajos, Assisi, jöjj! Vad járta út ez, vadcsapás, moha szegélye zúzmarás. Halkul a léptem, de a vad, az őz s a szarvas megszalad. Pedig kezem fegyvertelen. Assisi, hívlak, jöjj velem. Nagyobb erőd van, több hited, a szarvast megszelídíted. A farkashoz is volt szavad, megállt a gubbiói vad, mert csodát tett keresztjeled. Az erdőn hadd járjak veled. Assisi, szólj, én hallgatok, űzött és nyugtalan vagyok. Assisi, mellettem haladj, lelkemnek békességet adj.
Áprili Lajos Asszisi Jöjj című versét Réti Árpád előadásában hallották. Réti Árpád színművész neve és hangja is jól ismert, nem csak az egri és az erdélyi közönség számára, hiszen színpadi alakításai és előadó estjei mellett rádiónk hullámhosszán is sokakhoz eljutott hangja, számos verset, novellát és regényt olvasott fel stúdiónkban. Kolozsváron született 1939. december 31-én. A Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán szerzett diplomát 1964-ben. Pályáját a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban kezdtem, 24 évig volt a társulat tagja. 1988. novemberében települt át családjával Magyarországra. 1989-től az egri Gárdonyi Géza Színház művésze volt, 2013-tól örökös tagja. Előadó művészként önálló estjein verseket, balladákat mondott. Felesége Albu Erzsébet bábművész, színésznő, leányuk Réti Ringó színésznő. Réti Árpád színművész 2021-ben ezen a napon hunyt el. A mai verssel ráemlékeztünk. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrúgta idézőjeles modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt. Írói áneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött. 10 évig a Bár Madas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott. Nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Uram, nincs üdvösségem csak te benned. Ha te nem leszel nyugalmam, nem gyógyul meg gyöngességem. Istenem, légy védelmezőm, biztos menedék, hogy megszabaduljak. Adjon nekem kegyelmed álhatatosságot, tegyen mozdíthatatlanná az ellenség kísértései közepette. Emberi gyöngességet hordok magamban, még az első rabszolgaság bilincseit viselem, tagjaimban olyan törvényt érzek, ami ellentmond értelmem törvényének, és a bűn rabszolgájává akar tenni. A romlandó test is ránehezedik a lélekre. Bármennyire szilárdnak érzem is magam kegyelmedből, amíg kincsedet ebben a cserépedényben hordom, mindig gondban fogok élni, éppen e cserépedény miatt. Álhatatosságom, hogy ellenállok-e világ minden kísértésének, te vagy. Ha pedig a kísértések megsokszorozódnak és megrémítenek, akkor te vagy menedékem.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.